Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Hogyan nyitott ma a budapesti tőzsde?
Mínuszokat látunk az európai tőzsdékén, és a Box Index is mínuszban nyitott. 0,5%-os visszaesés is látunk, 40.301 pont már az index. Ugye a kedvezőtlen hangulat az megmaradt az előző hetekből, hónapokból, most már azt mondhatjuk. A hét elején volt egy kis korrekció az amerikai tőzsdéken is, tegnap nyitást láttunk, viszont utána egy újabb recessziós indikátor érkezett, és az alaposan visszarántotta a piacokat a negatív hangulathoz, tehát a korrekció az azonnal eltűnt, ezt látjuk most a nyugat-európai tőzsdéken is. A blue chipek közül a Magyar Telekom, a MOL, az OTP és a Ritter is egyaránt mínuszban van, a legnagyobb visszaesés az OTP-nél látjuk, 9,1%-os a mínusz, 8672 forintba kerülnek a bankpapírok, a többi papírnál 3,4% körüli mínuszokat látunk.
Tegnap ugye kamatdöntő ülése volt az MNB monetáris tanácsának, és a testület 185 bázisponttal 7,75%-ra emelte a jegybanki alapkamatot. Hogyan reagált a forint?
Maga az alapkamat emelése az nem tekinthető jelentős effektív szigorításnak, hiszen az egy 50 bázispontos effektív kamat emelés jelent, ennyivel fog nőni majd a csütörtökön az egyhetes betét. Ennek inkább egy fontos üzenete volt a piacok felé, a befektetők ugyanis rég szerették volna azt látni, hogy a két kamat, az alapkamat és a tényleg effektív egyhetes betéti kamat összeolvad. Ez megtörtént, ennek kedvező hatása volt a forintra. Azóta is 400 alatton az árfolyam, jelenleg 397 forint 50 félbe kerül egy euró. Ugyanakkor azt látjuk, hogy markáns erősödés nem történt. Nagy kérdés most az, hogy az MNB-nek ez a bejelentése meddig tud szembe menni a piacokkal, amelyek egyébként továbbra is kockázatterülik, és forintra nézve nem szokott jó kilátásokat hozni.
Mennyire felelt meg egyébként a monetáris tanács döntése az elemzői várakozásoknak?
Az elemzők közül volt, aki azt mondta, hogy erre a lépésre lenne szükség az MNB hitelességének javításához, és ez egy erős tömet lenne, de a konszenzus azért ennél kisebb kamatemelést várt, és arra számítottak, hogy később fog összeérni az alapkamat és az egyhetes betéti kamat, tehát abszolút ez egy erős üzenet volt. Amit még egyszer szeretnék kihangsúlyozni, hogy az effektív kamatemelés az 50 bázispont, tehát a 185 bázispontos alapkamatemelés az csak azt jelenti, hogy az alapkamat, ami egyébként nem effektív, az hamarabb ért el az egyhetes betéti kamatnak a szintjét.
Lehet-e számítani ma bármilyen fontos piacmozgató hírre?
A héten jönnek nagyon fontos piacmozgató adatok, például az eurózóna inflációját ki kell emelni, vagy az amerikai inflációt, illetve az amerikai GDP adat is lesz. Ezzel kapcsolatban ma csak egy kis előzetes betekintést látunk a felelőző inflációs folyamatokban, és a németországi inflációt fogják közölni délután. Ez nagy mértékben egy befolyásolja az eurózóna inflációját, és a legnagyobb gazdaságról beszélünk. Ez délután kettőkor fogják közölni. A vállalkozásokhoz képest eltérés az mindenképpen piacmozgató hatású lehet.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Emelte az inflációs várakozásokat tehát erre az évre a Magyar Nemzeti Bank, az infláció idén 11 és 12,6% között alakulhat. A jegybank monetáris tanácsa arról is döntött, hogy 185 bázisponttal 7,75%-ra emeli az alapkamatot, a cél pedig az, hogy összeolvadjon az egyhetes betéti kamat és az alapkamat. Sipos Ildikó összefoglalója következik.
A monetáris tanács szerint a magas inflációnál egy rosszabb van, az elhúzódó a magas infláció. Az MNB mostani lépéseit is éppen ezért az infláció elleni küzdelem határozza meg, összegezte a döntés után a jegybank alelnöke.
Ennek megfelelően döntéseinket 110%-ban az infláció elleni harcra összpontosítjuk. Ebben a gazdaságpolitikai környezetben nincs könnyű győzelem.
Virág Barnabás hangsúlyozta, a jegybank célja az inflációs várakozások horgonyzása és a másodkörös hatások elkerülése. Az MNB alelnöke arra is kitért, hogy mi a célja a jegybanknak a mostani jelentős 185 bázispontos alapkamat emeléssel.
A megnövekedett kihívások mellett a monetáris tanács az alapkamat és az egyhetes betéti kamat összezárását tartja szükségesnek. Ennek megfelelően alapkamat 185 bázisponttal 5,9%-ról 7,75%-ra emelkedik. Ugye az összezárásnak a második lépés az majd csütörtökön fog bekövetkezni, amikor az egyhetes betéti kamat is az alapkamat szintjére emelkedik.
Virág Barnabás közölte, a monetáris tanács megtárgyalta a jegybank júniusi inflációs jelentésének végleges verzióját. Folytatódott a drágulás, az árdinamika ősszel tetőzhet. Az inflációs és a növekedési várakozást illetően is az MNB több módosítást tett.
Lassul a magyar gazdaság dinamikája. 2022-ben 4,5-5,5% közötti gazdasági növekedés jöhet. Ezt 23-ban 2-3%-os gazdasági növekedés követheti, tehát itt lefelé módosítottuk a prognózisunkat, míg 24-ben 3-4%-os növekedésre számítunk. Az árdinamika várhatóan az őszi hónapokban tetőzik. Az idei évben 11-12,6%-os átlagos inflációra számítunk, a jövő évben pedig a prognózisunkat emeltük, az jövő évi átlag 6,8-9,2% között alakul, és 24-től érheti el az infláció ismét az árstabilitást jelentő 3%-os értéket.
A jegybank elnöke azt mondta, a kamatemelési ciklus határozott lépésekkel folytatódik egészen addig, amíg be nem következik az inflációs fordulat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hétfőn 4-en megsérültek, amikor leszakadt egy 6. kerületi épület tetőzete Budapesten. A vonalban itt van velünk Sándor Tünde, a Világgazdaság újságírója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
A lap legfrissebb számában Bék Ágnessel, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökével készítettél cikket, nyilván a Jókai utcai eset apropóján is. Milyen körkép rajzolódott ki, milyen állapotban vannak általában az épületeink?
Tulajdonképpen fel kell nézni a belvárosban némely házra, és látható, hogy miközben sok épületnek a homlokzata megújult, azért nagyon sok olyan erkély van, vagy kapuaj, ahol megrepedezett vakolat van, tehát azért látható, hogy sok-sok veszély, potenciális veszélyforrás van, aminek különböző okai vannak, de hát alapvetően az is ugye, hogy a társasházaknak nem nagyon van pénze, a lakóközösségeknek, illetve az is, hogy nincsenek tudatában sok helyen ezeknek a veszélyeknek, mert amiről a Bék Ágnes beszélt, hogy mondjuk egy járműhöz hasonlóan a társasházakat, a lakóépületeket is rendszeres időközönként át kellene vizsgáltatni, mert lehetnek olyan hibák, állagromlások, amiről nem is tudnak a házban élők.
Ez a legfontosabb, amit tehetnek a tulajdonosok, hogy megelőzzék a bajt? Mik a legfontosabb tanácsok?
Hát ugye a gondosság az nagyon fontos, illetve a sok-sok lakásfelújítás kapcsán válaszfalak áthelyezése, ugye tetőtérbeépítések kapcsán, vagy a szomszédban zajló építkezések során, ugye nem állandóan egy állapotban van egy épület, hanem folyamatosan formálódik. Noha ugye ez a hétfői eset egy nyilvánvalóan engedély mellett végzett munkálat tetőtérbeépítés során történt, amikor komoly szakértői anyagokat kell beszerezni, ugye az építési engedélyhez, hatósági engedélyeket, bontáshoz, stb. Erről egy kicsit leválva vélelmezhető, hogy ott valamilyen szabálytalan kivitelezés vagy emberi mulasztás is történhetett, de ez feltételezés, tehát semmilyen hivatalos információ erről még nincs, de annyit lehet tudni, hogy ott egy ilyen munkálat zajlott. Amiről mi beszélgetünk, vagy amitről kérdeztem, hogy ugye a társasházaknak az állapota az milyen így városszerte, és hát szóba kerültek ugye a kókler kivitelezők, elhanyagolt tetőszerkezetek, ezek a tömegesen áthelyezett válaszfalak, erősdásodott fémkorlátok, például az erkélyeknél, hogy van mit tenni bőven.
Köszönöm, további részletek a Világgazdaság legfrissebb számában. Sándor Tündét, alapmunkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Kántor Viola vagyok, köszöntöm Önöket. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy katasztrofális aszály sújtja az alföldi termőtájakat. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Évtizedek óta nem látott súlyos aszály pusztít az Alföldön, eddig 230 ezer hektárra nyújtott be 7 ezer gazdálkodó kárigényt, mondta az Inforádiónak az Agrártárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, aki kiemelte, hogy ilyen mértékű szárazságot és csapadékhiányt még öntözéssel sem tudnak a gabonatermesztők kezelni. Sipos Ildikó kérdezte Feldman Zsoltot.
Nagyon régen nem látott aszály van ma Magyarországon. Talán jól jelzi, hogy az itt-ott hulló csapadék ellenére is több olyan térsége van az országnak, ahol az elmúlt fél évben nem esett 100 mm eső sem. Ez elsősorban a Dunától keletre lévő alföldi területek is, talán nem véletlen, hogy mindez idáig, talán történelmi csúcsot is döntve, már most 230 ezer hektár területre jelentettek a gazdálkodók aszálykárokat, és ezeknek a nagy része az alföldi területeken, Jász-Nagykunban, Békésben és Hajdú-Biharban található.
Az aszálykár súlyossága is eltérő lehet? Tehát erre a teljes 230 ezer hektáros területre vonatkozóan?
Minden bizonnyal, hiszen elsősorban az alföldi területeken nagyon sok olyan jelzést, információt kapunk, hogy a tavalyi őszi árpater, termés, amely átlagosan az országban 6,5 tonna volt, az most másfél-két tonna, ha egyáltalán lehúzható hektáronként. Éppen ezért nagyon komoly a gazdálkodók oldaláról az aggodalom, hogy hogyan is zárul ez a mostani betakarítási időszak. Sőt, azt tudom mondani, hogy a következő egy-két hét időjárása eldönti az őszi betakarítást is, hiszen a kukorica napraforgó a következő napokban érdemben nem kap esőt, akkor nagyon komoly problémákkal küzdhetünk majd az év hátralő részében a többi betakarítandó növényünkkel is.
Milyen növényi kultúrákat érintett eddig az aszály elsősorban? A gabonát?
Elsősorban az őszivetésű búzát, kisebb mértékben az árpát és valamennyi más kint lévő kalászost. Most jelen pillanatban, ahogy említettem, a kukorica napraforgó is veszélyben is lehet, abban az esetben, ha az időjárás nem fordul kegyesebbre.
A kárigény az pontosan mekkora eddig?
Nagyságrendileg egy 7000 termelőt érinthet mindez idáig. Biztosak vagyunk benne, hogy ez jelentős mértékben nőni fog majd a következő hetekben. Az, hogy ez mekkora kárigény lesz, azt majd a gazdálkodási végén fogjuk látni, és utána lehet a kárnyítési alappal kapcsolatos döntéseket meghozni, amelyben egyébként hozzávetőlegesen termelői befizetésekből és ezzel egyenlő állami hozzájárulásból nagyjából 12,5 milliárd forintnyi összeg áll rendelkezésre. Emellett ne felejtsük azt el, hogy több mint 10 000 gazdálkodó kötött olyan mezőgazdasági biztosítást, amelyhez egy 65%-os díjtámogatást adunk, és a JACI alapon, támogatott módon az aszály elleni biztosításoknak a kötését jelentette az idei évben. Tehát a kárenyhítési alap a biztosításokhoz adott díjtámogatás, sőt egyébként a kockázatkezelési rendszerünkben részvő gazdálkodók számára pedig ez az alap is egyfajta védőhálóként áll rendelkezésre. De minden esetre azt a nagyságrendű aszályt, amely nagyon régen nem látott ez az ország, ennek a következményeit részben tudja majd ez az eszközrendszer is enyhíteni.
Az aszálykárok kifizetéséből mennyire tudnak a gazdálkodók előrelépni, tehát mennyire tudnak annak érdekében tenni, hogy a következő évben legyen lehetőségük öntözésre, öntözéses technológiák kiépítésére?
Az elmúlt években, és most is folyamatosan nyitva van a gazdálkodóink számára az öntözésfejlesztési beruházásokat támogató pályázati felhívásunk, ez elérhető. A másik oldalon pedig az elmúlt egy évben sorra alakultak azok az öntözési közösségek, amelyek egy nagyobb támogatás intenzitással közösségi öntözési infrastruktúrák létrehozását célozzák. Ez is nagyon fontos. A másik oldalon pedig folyamatosan arra biztatjuk a gazdálkodóinkat, hogy minél inkább a talaj jók víz megtartó képességét erősítő gazdálkodási gyakorlatokat folytassanak, de mindez őszintén szólva az ilyen mértékű csapadékhiány esetében a termést nem képes megmenteni.
Feldman Zsoltot, az Agrártárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak szülői engedéllyel, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter András hozzátette, a munkaválláshoz mindenkinek, így a diákoknak is adóazonosítójára van szükségük.
A nyáron munkát vállaló diákok igazából, ha azt nézzük, ugyanúgy felnőtteknek számítanak adózás szempontjából, tehát ugyanúgy kell viselkedniük, adózniuk, betartani a szabályokat, mint a szüleiknek. Egy pici eltérés azért van, egyrészt a korhatárnál. A diákok azok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, viszont 15 éves korú diák is dolgozhat már, hogyha nappali tagozaton tanul és szünidő van, tehát pont most nyáron mondjuk már 15 éves diák szülői engedéllyel vállalhat munkát. Kell még adóazonosító jel, ez magyarul az adókártya, akinek nincs adókártya, az pedig a NAV-tól tudja ezt megigényelni, akár azért, mert elvesztette, vagy nem tudja, hogy hol van, vagy esetleg nem kapott még, bár ezt mondjuk kizártnak tartom, de akkor a 22T34-es nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, ezt legkönnyebben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazással lehet megtenni. Hogyha ezek megvannak, tehát a szülői engedély, megvan az életkor és megvan az adókártya, akkor már lehet is munkát keresni. És a második lépés talán a legjobb munkahely kiválasztása, hogyha valamely diák választott, mondjuk a szülő segít benne és választottak egy munkahelyet, és megvan, hogy hova menne dolgozni nyáron a diák, akkor azt nem át mondjuk leellenőrizni a NAV honlapján, hogy az a munkáltató megbízható-e. A NAV honlapján van egy adatbázis, ez a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatóknak a listáját tartalmazza, tehát olyan munkáltatókat, akik már foglalkoztattak feketén munkavállalót. Ezen a helyen kockázatos lehet munkába állni. Ezek az első lépések. Hogyha ezek megvannak, akkor pedig jön a szerződés és jön az adózás.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt közel 20 percben?
Továbbra is 0,5% körüli visszaesésről tudok beszámolni a magyar tőzsdéről. 0,6%-os a mínusz, a Bux Index 40.236 ponton áll. Most ez 240 pontos elmozdulás tegnaphoz képest. A Blue Chip-eknél látunk némi változást, az OTP 0,7%-os mínuszban van, 8686 forintba kerülnek az OTP papírjai, korábban ugye nyitás után nem sokkal 1% feletti mínuszban állt, a MOL viszont most pont 1%-os mínuszban van, 2962 forinton áll, eddig mérsékelte volt a visszaesés. Magyar Telekom már 0,6%-os a visszaesés, 323 forintba kerülnek most a papírok, a Richter pedig 7070 forintba kerül, ami 0,3%-kal alacsonyabb, mint tegnap.
A forint árfolyama hogyan alakul?
A forint erősödésbe kezdett az euróval szemben, nem olyan komoly az erősödés, ugyanakkor mindenki figyelemben méltó, hiszen a dollár egyébként az euróval szemben szintén erősödik, és a piaci részvénypiaci hangulat is kedvezőtlen, hát egy kedvezőtlen hangulatban tud a forint most erősödni, 396 forint 50 félbe terül most egy euró. Azt fontos elmondani, hogy a lengyel zloty is hasonló mértékben erősödik, tehát itt véletlenül nem egy magyar specifikus tényezőről van szó. A dollárral szemben némi gyengülést láttunk, 1% alatti, tehát egészen minimális az elmozdulás, 377 forint 90 félbe terül most egy dollár.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu